Legyen áldott Isten az elmúlt hétért, a múlt vasárnapért, az evangelizációért, amire elmentünk Budapesten. Sikerült ott kicsit meg is fáznom, mert várni kellett a kaponyításig, nagyon vékonyan öltöztem, esett az eső, kicsit hideg volt, aztán valamikor kedden valami leterített, és ez a hét ez nekem olyan haszontalannak tűnik, amikor az ember nem tudja tenni azt, amit szeretne. De mégis nagyon hálás vagyok Istennek mindazért, ami ezen a héten történt. És elérkeztünk a hegymenet zsoltárok közül, a zarándok zsoltárok közül, most már a main kívül csupán három van még. És a mai az megint abban különleges, hogy Dávid írta. A 15 zarándok zsoltárból 4-et Dávid írt. És egy ilyen lesz a mai is. És lesz még egy, ami Dávidtól való. Egy negyedik is. A 131. zsoltárt keressétek meg a Bibliátokban, hogyha itt van. És hadd bátorítsalak benneteket, hogy az imaházba a telefont csak kizárólag bibliolvasásra használjátok. Valaki azt mondta, hogy áldott kikapcsolódást kíván a telefonoknak Isten tiszteleten. Hát én is ezt kívánom. Nektek meg áldott bekapcsolódást Isten jelenlétébe, Isten szavába. A 131. zsoltárt olvasom fel. Úgy döntöttem, hogy három fordításból is felolvasom. Kezdem a revidált új fordítással, majd a Szent István társulat fordításával, és a végén a revidált Károli fordítással. Csupán azért, hogy jobban közel kerüljön hozzánk. És mielőtt olvasnám, úgy próbáltok beleélni magatokat Dávid helyébe, annyira megérint engem a bibliai hősöknek ez a transzparenciája, áttetszősége, hogy nagyon-nagyon mélyen megengedik azt, hogy belelássunk a szívükbe. És hát így hallgassátok ezt a zsoltárt. Most ülve, 131. zsoltár. Zarándok ének Dávidé. Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevé a tekintetem, nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét, mint a gyermek olyan most a lelkem. Bízzál, Izrael, az Úrban, most és mindörökké. Nézzük meg ezt egy kicsit más hangszerelésben, a Szent István társulat kiadásában. Zarándok ének Dávidtól. Uram, nem dőfös a szívem. Szemem nem tekinget gőgösen. Nem keresek nagy dolgokat, amelyek meghaladják erőm. Megtanítottam hallgatni a lelkem. Így békét szereztem neki. Mint anyja ölén a gyermek, mint a gyermek, úgy pihen bennem a lelkem. Remélj, Izrael, az Úrban, most és mindörökké. Egyik szebb, mint a másik, nem? Valahogy némely dolga, valamit jobban kidomborít egyik, mint a másik. És nézzük meg a revideált Károlit harmadikként, ez pedig így szól. Ének fölmenetelkor Dávidtól. Uram, nem fuvalkodik föl szívem, nem fennhiányzó a tekintetem, és nem járok nagy dolgok után, erőmet meghaladó csodás dolgok után. Inkább lecsöndesítettem, és megnyugtattam lelkemet, mint az anyjától elválasztott gyermeket. Mint az elválasztott gyermek, olyan bennem a lelkem. Bízzál, Izrael, az Úrban, mostantól fogva mindörökké. Mennyi atyánk, szeretnénk neked hálát adni Dávidért. Te mondtad róla, hogy szíved szerint való ember, És köszönjük azt, hogy megírta ezt a Zsoltárt is. Köszönjük azt, hogy megengedél azt, hogy belelássunk az ő szívébe. És azt is megengedett, hogy ezáltal belelássunk a mi szívünkbe, Uram. Kérlek, hajolj le hozzánk, és beszélj velünk, mondj valamit nekünk ebből a Zsoltárból, ebből az imádságból. És taníts meg minket arra, hogy neveljük magunkat, neveljük a szívünket, neveljük a lelkünket, ahogy Dávid is tette ezt. Jöjj és légy segítségül nékünk, Uram. Tölts ki ránk gazdagon a te szent lelkedet, és munkálkodj közöttünk és bennünk. Amen. Azt a címet adtam ennek a mai igehirdésnek, hogy hegymenet szívünk vagy lelkünk békességéért, nyugalmáért. Úgy gondolom, hogy abban a zaklatott és széteső világban, amiben élünk, a szívünk békessége létkérdés. Nagyon sokszor bennünket nem a körülményeink pusztítanak el, hanem a körülmények okozta félelmek keltenek bennünk olyan pánik hangulatot, ami aztán elpusztít bennünket. És ezért mondom azt, hogy a szívünk békessége, a lelkünk békessége az létkérdés, mert ha megtanuljuk a szívünket békességre hangolni, hegymenet, lelkünk és szívünk nyugalmáért, békességért, akkor nem fognak legyőzni a körülmények. Még egyszer mondom, az embereket nem az életviharai pusztítják el, hanem a félelem, ami irreálisan megnő bennük. Ezért van az, hogy vannak, akik szalmaszál alatt görnyedeznek, mások pedig hatalmas terheket visznek mennyei derűvel. És nem érted, hogy annyira abszurd az egész, hogy ő görnyed egy picike szalmaszál alatt, és állandóan sóhajtozik, és hal meg. A másik pedig nagyon nagy terheket visz, és mégis van benne valami mennyei derű. Valami olyan belső erőforrás, amit úgy érzed, hogy neked is szükséged lenne erre. És úgy gondolom, hogy ez a mai Zarándok Zsoltár egy picit erről szól, hogy el lehet ide jutni. El lehet ide jutni. Hogy mennyire zaklatott az a világ, amiben élünk. Valaki úgy írta le ezt, hogy van ez az optikai csalódás, amikor állsz a kereszteződésben, piros a lámpa. És meg lehetett venni hatalmas kamion, amik nagyon finoman elkezd menni előre. És te azt hitted, hogy gurulsz hátra. És beletaposva ezzel a fékbe. Nem tudom, jártál már így, nekem megvan az életérzés, hogy mozog mellettem egy autó, és azt hiszem, hogy én mozdultam, és kétségbe is tapos a pedál, s rájön, hogy hát én igazából állok, eddig is álltam. Ilyenkor szokta az ember keresni vagy a villanyoszlopot, nem azért, hogy neki menjen, vagy a fát, valamit, amiről tudja, hogy nem mozog, nem? Mert minden, ami gépjármű, hát az azért van, hogy mozogjon az úton. És akkor próbálsz keresni egy fát, egy oszlopot, és azt mondod, hogy na, ahhoz képest nem mozgok, akkor állok egy helybe. Ezért van az, hogy a tengeren, amikor még nagy baj van, akkor a végén a csillagokat keresik a hajósok, mert tudják, hogy hát a csillagok állása nem a föld hulláma, a tenger hullámaitól függ, nem? és akkor arra érdemes figyelni. És azt mondta valaki, egy apologéta, hogy a probléma az, hogy olyan világban élünk, ahol nem csak az autók mozognak és járnak, hanem a fák és az oszlopok is. Magyarán, az a világban, mi élünk, minden relatívvá vált. A ma embere a természettudomány törvényszerűségét is megkérdőjelezi, és azt mondja, hogy akkor leszek szabad, ha nem függök senkitől és semmitől. A felvilágosítás után hosszú évtizedeken keresztül Isten beépített egy féket az emberek erkölcsiségébe. Az pedig a fék azt jelenti, hogy azt mondta az ember, hogy kidobom az Isten, nem hiszek Istenbe, de hiszek a természettudományba. Márpedig a természetet Isten teremtette. Ha ő teremtette, akkor természettudomány törvényszerűségei által Isten elhelyezett elém korlátokat, természettudományos törvényeket, természeti törvényeket. És a mai ember azt mondja, hogy de engem ez se érdekel. Én akkor vagyok szabad, ha nem függök még a természettudományos törvényektől sem. Ha senkitől is semmitől nem függök. Na ez az az állapot, amikor fák is járnak, és az oszlopok is mozognak, és amikor úgy minden mozog körülötted, keresed azt a biztos pontot, hogy akkor hát mi bevessem a horgonyom? Mi lesz az a biztos pont? Gyerekkoromnak egy kedvenc könyve volt. És lámpásai kialusznak című könyv. Én nagyon szerettem ezt olvasni. Az Úr Jézus visszajöveteléről szólt ez a könyv. Egy jó szituált gyülekezet, nagy élet, mindenféle élet, társadalmi, zene élet, programok, tömkellege. És ebben a gyülekezetben volt egy bácsi, csónakosnak hívták, mindig úgy csípte mindenki szemét, mert mindig olyat mondott, amitől úgy elment az emberek kedve. Nem azt mondta, amit szeretnének hallani. Mindig úgy elmondta, hogy Jézus vissza fog jönni, és úgy érzi, hogy a gyülekezet nincs kész. És a könyv bemutat így életképeket. Van a gyülekezetnek egy dúsgazdag tagja, Mobeknek hívják, Bibliát nem olvas, csendességet nem tart, egy hívő asszonynak a fia. És ez a Mobek, amikor súlyos beteg lesz és szívinfarktusa lesz, akkor lekapja Bibliát a polcról, hirtelen elkezdi kétségbeesetten olvasni, főleg a Jelenések könyvét, meg egyebeket. Aztán úgy történik, hogy meggyógyul és felépül, aztán összecsapja a Bibliát, megint felcsapja a polcra, és akkor már nem lesz olyan fontos megint a Biblia. És aztán így váltogatják ezek a dolgok az életébe, hogy aztán többször van ilyen, hogy valami probléma történik az életében, van a gyerekével, akkor megint előkapja a Bibliát. És egyik alkalommal egy nagy-nagy vihar van, égszakadás, földindulás, és akkor egy érdekes életképet mutat be az író, hogy a nagymama éppen meglátogatja az anyuka fiát, bocsánat, és hát Mobek kapkod megint a Biblia után a nagy viharba, és kérdi, hogy anya, hát miért nem veszed a Bibliát, miért nem olvasod, miért nem imádkozol? Azt mondja a anyuka, hogy én már ma reggel megbeszéltem mindent vele. Úgyhogy én most topolom az oknit, és várom az Úr Jézust. Azt érzem, hogy egy olyan idő van most körülöttünk, hogy most mindenki nagy előszeretettel kutatja Izrael történetét, vajon ez már az az időszak, amikor a mi életünkben így, úgy, amúgy nem tudom, mennyire vettétek ezt észre, de ennek a nének ez a mondat engem nagyon mélyen meghatároz. Azt mondja, hogy én már reggel beszélgettem vele, fiam, nem, meg egy életen át beszélő viszonyban vagyok vele, szoktam vele, ismerem a hangját. Nem egy ilyen pánik kapcsolatom van nekem az Isten, egy ilyen kétségbeesett kapcsolatom, hogy na most beteg vagyok, vagy na most vihar van, akkor hamar kapkodjunk a Biblia után. Nem, reggel már szólt hozzám, úgyhogy úgy döntöttem, hogy stoppolom az oknikat, és várom az Úr Jézust. Nevelem a gyerekeket, nem, Évi? És várom az Úr Jézust. Nem? Tehát, hogy hadd fordítsam le mindannyiutok életére a Szentlélek, hogy teszem a dolgom, de várom az Úr Jézust, és nekem van egy beszélő viszonyom vele. Tudom, hogy kicsoda, ismerem a hangját. Úgy szeretnélek téged bátorítani erre. Aztán persze van erre a zaklatott világra egy nagyon-nagyon buddhista ilyen szemléletmód válasz. Az lesz a legjobb, hogyha nem lesznek érzéseid. Például náluk nincs, hogy bűn, vagy etika, vagy bűntudat. Ha nincs bűn, akkor nincs bűntudat. Ha kiírtod magadból az érzéseket, akkor nincsenek érzésed, akkor nincsenek fájdalmaid. Hát az a legegyszerűbb, hogyha kiveszed a szíved, ha szívtelen leszel, ha nem lesznek érzéseid, az a legjobb védekezés. Ez egy ilyen elmenekülés. És hadd mondjam nektek, hogy Isten ége a Biblia egészen más megoldást kínál nekünk erre a háborgó, zaklatott életre, minket körülvesz. És érzékeljétek, hogy azért csapdosnak a hullámok itt, ott, amott, és némeket látsz kétségesen kapkodni, Annyira vágyom, hogy megértsd azt, hogy legyen a hited horgonya belevetve Krisztus Jézusba mélyen, és akkor nem kell kapkodni kétségbe esetten. Azt mondja Ézsaiás 26:3-4, akinek szíve, nem azt mondja a Biblia, hogy ne legyen szíved, ne legyenek érzéseid, iktasd ki az érzelmeket, akkor nem fog fájni semmi. Akinek szíve rád támaszkodik, megőrzöd az teljes békében, mert benned bízik. Bízzatok az Úrban örökké, mert Úr az Úr körök, mert Úr az Úr örökkőszálunk. Bízzatok az Úrban örökké. Akinek szíve rád támaszkodik, megőrzöd az teljes békességben, békében, mert kiben bízik? Benned bízik. Isten válasza számunkra ebben az időszakban, hogy támaszkodjunk rá a szívünkkel az Istenre, és ő meg fog minket őrizni békében. Hát lehet, hogy itt most mondok kicsit ilyen túl műszaki lesz, elnézést kérek, nem bicikli szerelő voltam, autószerelő, de hát most akkor ilyen képet hozok nektek. A következő kockán azt írtam, hogy ha egy bicikli kerék mesélni tudna, vagy ha az életünk kereke mesélni tudna. Szándékosan választottam ezt a képet. Itt egy bicikli kerék van lefényképezve, és ha jól megnézitek, úgy van lefényképezve, hogy a szelepház az most pont fent van, jó? Kerestem egy olyan képet, aminél a szelepház lent van, mert nagyon sokan szeretnénk az életünket így ilyen szépen megtervezni. Az ember élete 60-70, legfeljebb 80 esztendő, és amikor megszületünk, a bicikli szelep ott lent van a kerék alján, nem? És ahogy gurul az életünk, mozdul a szelép, aztán most lennék 35-40 éves ott fenn, ugye? Én már talán át is billentem rajta, nem tudom. Ki hogy gondolja, hogy érzi, ugye? És aztán, hát úgy megtervezzük az életünk, kell tudni fölfele menni létrán, kell tudni leszállni a létrán, biztos hallottátok, van fölszállóág, van leszállóág, ugye? Ervin aranyosan mondta, hogy vannak befutó modellek, meg vannak kifutó modellek, ugye? És akkor úgy megtervezzük szépen az életünket, hogy ez a mi életünk kereke. Hát ez nagyon egyszerű lenne, hogyha így lenne, de el kell azt mondjam nektek, hogy a Biblia nem így mutatja be az életünket. Annyiban igaz, hogy olyan, mint egy biciklikerék, de arról szól az életünk, hogy folyamatosan forog, ahogy megyünk előre, ciklikusan. Úgy képzeld el, mint egy spirált, és megy előre, és ahogy megy előre az életed, az a szelep állandó mozog, le, fel, és ebben a kettőben mozog elég rendesen. Ez nagyon fontos ezt a képet így meglátnod, mert ahogy a mai Zsoltárhoz fogom használni ezt a képet. És azért hoztam ezt ide nektek, mert a Dávid élete, ha megnézed az életét, az egy nagyon érdekes bizonyíték arra, hogy ez nem egy ilyen szépen megtervezett élet, hogy leülök, és akkor szépen megtervezem az életemet. Nem, a Biblia hősöket én nem így látom. Vannak dolgok, amik tervezhetők az életedben, és vannak dolgok, amik nem. Dávid életkereke, mélységek és magasságok feszültségében mozog. Nem arról van szó, hogy szépen megszületett, aztán fölfele évelt az élete, aztán, hogy szépen lehanyatlott és betelve az élete meghalt. Hanem azt látjuk, hogy állandóan magasság, mélység váltogatják egymást. És ez az, ami minket irritál és bosszant, hogy iktatnám már ki azt az állandó amplitudót, nem onnan? Hát nem lehetne azt úgy szépen kiegyenlíteni, hogy ott a kerékagy mentén mozogjunk. Hát ne a szelepház megy le, fel. Csak néhány ilyet említek meg neked Dávid életéből. Dávid a pásztor fiú. Néha önfelette lantolgat, vagy dalolgat, vagy nem tudom milyen volt neki ott a juhok mellett, amin a zsoltárokat írta, de másikkel meg azt mondja, hogy pásztor volt, tehát a szolgács, működt a medve, hát akkor szerintem nem dalolgatott, hanem akkor szerintem eléggé rendesen be volt rezelve. De kiáltott az Istenhez. Egy feszültségben élt a pásztor életét. Aztán azt látod, ott van Góliát legyőzője, hirtelen nagy celeb lett belőle, idézőjelben celeb, mert ő egy valódi hős volt. Valóban legyőzte Góliátot egy kővel. Csak képzeld, egyik pillanatról egy országnak a legnépszerűbb figurájává válsz. És mindenki rólad beszél egyik pillanatról másikra. Micsoda kilengés ez, képzeld el, micsoda érzelmi kilengés lehetett egy pásztorgyerek életébe. Aztán utána azt látjuk, hogy bekerül Saul udvarába, és Saul megteszi őt hadvezérnek, és azt olvassuk, hogy minden hadjáratáról győztesen jön haza. Saul mindig győztes, éppen ezért népszerű hadvezére. Egyre jobban kedvelik, a katonák is szeretik őt. És azt látod, hogy Dávid itt szépen építkezik az élete. De eközben Saul életében megjelenik a keserűség, és azt látod, hogy egy halálra keresett riválussá válik. Itt vagyunk megint, aztán megint len mélyen a béka feneke alatt. Nagyon mélyen. Hát ezek elég nagy szélsőségek ebből, hogy mondjam, kettő is sok, nem? De nála azért van egy néhány. Van egy néhány. Aztán később azt látjuk, hogy menekülő bújdosó. És mert alázatban kibírja ezt a több mint 10 évet, míg bújdosik és menekül Saul elől, ezért végül valódi országalapító király lesz. Azt mondja az élete végén, hogy Izzel énekeinek a kedveltje. Hogy énekek szólnak róla. Mert Isten szíve szerint való férfi volt. De nézzétek meg folytatást. Itt nincs még történetnek. Aztán látod őt, mint morálisan elbukott embert. Nem ment el harcolni, mikor kellett volna, és belegabolyodott egy tisztátalan kapcsolatba. Aztán a nőigazolás látszatának hálójába halálosan belegabolyodott ember. Nagyon szégyelt ezt a történetet, úgy érezte, hogy ez nagyon gáz. Ezt nekem kell egyedül megoldani, Isten nélkül. Elintézem. Hát úgy elintézte, hogy utána már gyilkos is lett. Nem csak parázna. Aztán azt látod, hogy megtérő kegyelmet talált bűnös. Megint egy állomás Dávid életében. Aztán megint látunk egy hatalmas mélységet. Fia által halálra keresett édesapa. Nem távozik el a fegyver a házadba, mondja Isten, lesz következménye bűnödnek, és azt olvassuk, hogy Absalom kész lenne kinyírni az apját, megölni. Háborúban áll az apjával, és halálra keres az apját. Aztán látod őt, mint gyászoló édesapát. Aztán látod Isten szíven szerint való férfiként megtérni, fölállni ezekbe a dolgokból, és a végén úgy vonul be, mint egy messiási előkép, nem? Hát érdekesen forognak Dávidnak az életkereke, nem? Megy le, a kerék forog, van ez a ring-ring égi szekér, abban van ez a kerék forog, emlékszel? A Laci, abban van egy ilyen mondat, fel, alá. És sokszor ilyen az élet, hogy egyszer lent van, egyszer fent van. És azt mondod, hogy hát nem lehetne ezt valahogy kiegyenlíteni? És ha nem érted meg azt a Zsoltárt, akkor nagyon kiszolgáltatottá fogsz válni a körülményeidnek. Akkor az egész életed arról fog szólni, hogy jaj, most kátyúba mentünk, most sáros az út, most beragadt, most fölfele tart a bicikli út, most lefele, jaj, most nagyon jó. Most tehintrágyás az út, jaj, ez nagyon fáj. Nem? Nagyon rosszul esik. Mit lehet kezdeni? És nagyon fontos megértened ma valamit, hogy Dávid életkerekének legfontosabb része a kerékagy, a szíve és a kerék tengelye. Ebből a képről hiányzik a tengely, nem tudom, észrevettétek, Lukas a közepe. A kerékagy oda, ahol összefutnak a küllők. És nagyon sérülékeny bicikénk is, vékony küllők, de érdekes, amikor ki vannak feszítve, támaszkodik, húzózkodik, nagyon érdekes erők hatnak egy biciklikeréken belül. Még ha jó odafigyelsz, még ropogni is szokott néha a biciklikerék, mikor és súlyosabb ember ül rá. Ha alattad nem ropogott, akkor te még nagyon ideális testsúlyban vagy. És nagyon érdekes látni ezt, hogy hiányzik a tengely, mert ha nincs tengely, akkor nagy a baj. Hát akkor nagy a baj. Két dolog nagyon fontos, a szív. minden féltveldor dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Oda futnak össze a dolgok. És az a nagy kérdés, hogy mi van és ki van a szíved közepébe. És itt jön a kérdés, ki az életednek a tengelye? Mi az életednek a tengelye? Ki körül forog az életed, és mi körül forog az életed? Van akinek az életének a tengelye a pénz, e körül forog minden. Van akinél egy bálvány. A szexualitás egy fantasztikus ajándék a házasságba, de azon kívül pusztító tűz. És van akinek a körül forog minden, és ez onnan nem kerül ki, oda helyre nem kerül lista, addig az életed egy ramagy állapotban lesz. Össze-vissza fog dobálni az élet. Valakinek a hírnév, a karrier, a siker, a státuszszimbólum, a társadalmi megbecsülés, aztán abba hal bele, hogyha le kell jönni a létrán, vagy már nem csinálhatja azt, amit addig csinált. Mi az életünknek a tengelye, ami körül a szívünk közepébe van? Dávid életkének legfontosabb része a kerék, vagy a szíve, és a legfontosabb része a kerék tengelye, ami nem más, mint Isten. Ez azért nagyon fontos, mert ha a szívünk és Isten nincs helyén, az élet beforgat, akár negatív, akár pozitív irányba. Ha elveszíted azt, hogy ő legyen az életed tengelye, akkor el fogsz valamerre menni. Beforgat az élet, a körülményeid beforgatnak. És egyszerűen maguk alá temetnek. Beforgat az élet. Mondok egy példát. Dávidról azt olvassuk, hogy bármit tett, mindig megkérdezte az Istent. Főleg, amikor nagy döntéseket hozott, hogy menjen háborúba, menjen át az ellenség területére. És érdekes történetet találtam a Sámuel könyvében, hogy volt egy alkalom, amikor azt nem kérdezte meg. Éppen egy olyan időszak, amikor kibékült vele Saul, ezek ilyen időszakos kibékülés, hogy jaj, Dávid fiam, gyere, bocsáss meg. Aztán megint kiült az őrülete. De pont egy ilyen időszak volt. Nézd, mit olvasunk róla. Dávid azonban ezt gondolta, egy napon mégis el kell pusztulnom Saul kezétől. Legjobb lesz gyorsan elmenekülnöm a filiszteusok földjére, akkor majd hiába üldöz engem Saul egész Izrael területén. Megmenekülök a kezéből. Elindult azért Dávid, és átment 600 emberével együtt Ákishoz, Máuk fiához, Gát királyához. Tudjátok, hogy kihez ment át Dávid? A filiszteusok földjére, annak a Góliátnak a földjére, akit ő legyőzött korábban. És belopta magát Ákis szívébe, sőt, de nem kérdezte meg az Istent. Azt mondta, hogy biztonságjátékot folytatok most. És a végén egy nagyon furcsa dolog történik. Ákis úgy dönt, hogy megtámadja Izraelt, és Dávid azt mondja, jövök én is szövetségesként mögötted. És ennek lesz egy borzasztó következménye, mert Ciklág, amit Ákistól kapott városként a 600 emberének és családjainak, ott hagyják a várost, a feleségeiket, a gyerekeiket, és elmennek Ákis oldalán harcolni. És az a három nap, míg ők elmennek Ákishoz, hogy harcoljanak a saját népük ellen, és Ákis aztán nem megy bele, mert a fejedelmek figyelmeztetik, történik valami. Jönnek az amelekiek, és kirabolják Ciklágot, és elvisznek mindent, feleséget, gyerekeket, vagyont, mindent elvittek. És akkor visszaérnek a városba, látják, hogy föl van égetve a város, és mindenkit elvittek, akkor ez a 600 ember meg akarja ölni Dávidot. Mert ez szokott lenni, keressük a hibást, hogy ki a hibás. Érdekes látni ezt, ahogy próbálják őt ilyen értelemben. És az egész abból indul ki, hogy van egy pont Dávid életében, ahol nem Isten a szívének a tengelye, az élet kerekének a tengelye. Amikor nem Isten körül forognak a dolgok, amikor nem őt kérdezem meg, nélküle döntök. isteni csoda és kegyelem, hogy megkönnyörült rajta, ment és visszaszerzett mindent, megerősítette őt az Úr. De hozok nektek egy másik helyzetet, amikor pozitív irányba is beforgathat az, ha Isten nincs a helyén a szívünkben. Egyszer este fel, amikor Dávid fölkelt a fekhelyről, és a király palotatén sétált, meglátott a tetről egy asszonyt, aki éppen fürdött. Az asszony igen szép volt, Dávid elküldött és érdezősködött az asszony felől. Ezt mondták neki, Becsabéi ez, Eliám lánya, Hetita úriás felesége. Nem ment el háborúba, nem ment el harcolni, nem ment el küzdeni. És nappal aludt, éjszaka nagyon éber volt. Igen. Ez a fordított élet. És aztán meglátta a szomszéd asszonyt, aki fürdőzött kint mesztelenül, és ezzel nem is lett volna gond, hogy meglátta, hanem meg is figyelte, utána üzeneteket küldött, elkezdett érdeklődni, és addig jöttek-mentek az üzenetek, így szokott ez lenni, míg egyszer csak Becsabé is jött. Nagyon vigyáz, hogy ki a szíved tengelye, az életed kerekének a tengelye. Vigyázz a szívedre, és vigyázz arra, hogy ki van a szíved közepében. És az a mai Zsoltár arról szól, hogy Dávid hogyan vigyáz a szívére. Tapasztalatból tudja, hogy csalárd a szív. Tapasztalatból tudja, tehát nagyon szeretem a Bibliának ezt az áttetszőségét, hogy nem ilyen glóriás szenteket mutat be, ilyen tökéletes patyolat embereket, hanem olyan embereken keresztül mutatja be nekünk Isten kegyelmét és szeretetét, akik ha kell el is buknak, de tanulnak belőle, és Dávid az az ember volt. Az első, hogy Dávid vigyáz a szívére, úgy mondom ezt, hogy isteni realizmus. Nem a lét tartja a plafont, így szoktam mondani. Ugye fölrepül a légy a födémre, és azt mondja, hogy én nem semmi vagyok, emberek. Azért nem szakadt rátok az imáz, mert én tartom itt. Uram, nem fuvalkodik föl a szívem, nem fennhéjázó a tekintetem, és nem járok nagy dolgok után, erőmet meghaladó csodás dolgok után. A katolikus fordítás talán még erősebb, Uram, nem döjfös a szívem. Szemem nem tekinget gőgösen. Nem keresek nagy dolgokat, amelyek meghaladják erőm. Engem kicsit elrémít, mikor politikusokat látok ilyen elbizakodott hangnembe beszélni. Döjfösen. Döjfösen. Aztán ebből fakadóan látok keresztjén vezetőket is döjfösen viselkedni. Mindig félelem fog el, de leginkább magammal szemben. Azért Dávid egy óriási példa előttem, képzeljétek el, hogy több mint 10 évig bújdosott Saul elől, mert Saul tényleg ki akarta nyírni, egész titkos rendőrséggel üldözte őt, és a végén külföldre menekült, hogy megszabaduljon már az őrülettől. És nézd meg Dávidot, hogy viselkedik, mikor meghal Saul. Olvasd csak el, hogy hogyan siratja ezt a bukott királyt. Mert hát a bukott királynak a fia volt az ő barátja, Jónatán. És olvasd le, amikor azt mondja, hogy ó, hogy elestek a hősök. És egészen elszorul a szívem, Jónatán. A te szereteted a nők szerelméni, azt mondja, sokkal mélyebb volt ez a baráti szeretet, ami köztünk volt. És ott nem csak Jonatán siratja Dávid, hanem őszintén siratja Sault. És ezért messiási előkép, bennünk van egy ilyen, hogy most revansot vettem, most beletaposlak a tehén trágyába, most én itt vagyok. Tudjátok, mikor látok ilyen embereket, akkor tudom, hogy jön a bukás. Ez törvényszerű. Péter azt mondja, és ha uram, ha ezek mind elhagynak, én az életemet készülök odaadni. Ez még nem is hangzott olyan csúnyán, nem? De ebben is volt egy kis gőg. És azt mondjam nektek, hogy nagyon vigyáznunk kell a szívünkre. És főleg akkor kell nagyon vigyázni a szívünk, mikor a dolgaink jól mennek. Mikor Isten megáld minket. Mikor a szelep sapka hol van? A kerék tetején. Mikor tény trágyában alakul, annyira nem büszke, de mikor ott van fenn, akkor nagyon jó. Nagyon áldottak vagyunk. Az Úr nagyon megáldott minket, ugye? És akkor szeretjük elbízni magunkat. Hadd szóljak nektek arról, hogy mi a tesztje a szívünk alázatának, hangsúlyozom alázatának, nem alázatoskodásának, a szívünk alázatának tesztje vagy mérője az egyik. Mit érzünk akkor, amikor Isten képessé tesz arra, hogy megtegyük azt, amit kér? Általában az Isten munkájának van egy olyan része, amit csak ő tud megcsinálni. Ezért nagyon vicces, amikor az ember meghatódik magától. El nem tudom nektek mondani, hogy én mennyit tudok kuncsorogni az Istennél. Legutóbb, amikor egy 60 fős lelkészi csapatot kellett úgymond tanítanom, akkor be voltam rezelve, mert tudtam, hogy némelyek pontszám miatt, meg kreditek miatt vannak ott, meg így, meg úgy, meg amúgy, és tele voltam félelmekkel, nem tudtam éjszaka aludni, ébredtem, meg imádkoztam, ébredtem, meg írtam át a jegyzetem, Uram, csak segíts. És aztán a Jóisten lehajol, mert ilyen, lehajol, meghallgatja a könyörgést, és tényleg kiárat Isten lelke. Ez az ő kegyelme. Hadd ne mondjam, hogy mik történtek ok, de amikor jöttem haza azért, hogy jó volt ez a, áldott volt ez a szolgálat, nem? Mit érzünk akkor, amikor Isten képessé tesz arra, hogy megtegyük azt, amit kér? Emlékeztek, mit érzett Dávid? Előző Zarándok Zsoltár, ha nem lett volna velünk az Úr, vallja meg ezt Izrael, ha nem lett volna velünk az Úr, amikor rám támadtak az emberek, akkor elnyelven nyeltek volna el minket a hullámok. És Dávid nem azt mondja, hogy azért nem jó, nem semmi célzási technikám van nekem, meg azt a követ is meg kellett ám a patakban találni, testvér. Nem akármilyen kő volt, meg paritja, meg célzási technika, hanem azt mondja, nem lett volna velem az Úr, akkor engem megevett von Góliát. Nem tudom, érted, miről szól? A szíved alázatásnak a tesztje, hogy mit teszel akkor, amikor Isten megáld, képessé tesz arra, hogy megtedd azt, amire kér. És van egy sokkal huncutabb tesztje, elmondom nektek, a szívünk alázatának. Mit érzünk akkor, amikor nem tehetjük meg azt, amit nagyon szeretnénk? Krónikák könyvében olvasunk arról, hogy Dávid palotában lakott, és egyszer így a palotában azt mondta, hogy hát ez nem, mégsem normális. Én egy gyönyörű palotában lakok királyként, és az Isten ládája sátorban van. Ezt hívták Dávid sátorának. Egy különleges sátor volt, nem olyan volt, mint a Szent Sátor, erről már tanítottam. A Dávid sátor, az egy különleges dicsőítési formát jelentett, Isten tiszteleti formát. És akkor úgy gondolkodott az ágyába, hogy hát csak jó lenne egy gyönyörű templomot építeni, ez még hiányzik, ez még hátra van. Ha ez is meg lesz, akkor úgy kerek lesz, nem? Akkor úgy kerek lesz. Ez még azért hiányzik. És eldönti azt, és szól Nátának, hogy Nátán, tudod, mire gondoltam? Annyira jó ez a kép, hogy Dávid igazán megtért. És az a Nátához ment tanács, hogy figyelj, Nátán, mit szólsz hozzá? Arra gondoltam, építsek egy templomot az Istennek. Hát ne vendég legyen itt köztünk egy sátorban. És Nátán, ő is aranyos, figyelj, biztos jó dolog, tedd meg, és minden rendben van. Jó, jó. Csak aludtak rá egyet. És akkor aludtak rá egyet, csak este azt mondja Nátának, hogy te Nátán, hát engem nem kérdeztél meg ez ügyben. Én azt mondom neked, én menj és mondd meg Dávidnak, hogy én nagyon szeretem őt, nagyon kedvem szerint való király, de nem ő fogja ezt a templomot megépíteni. Túl sok vér tapadt a kezéhez a háborúkba, nem ő fogja, majd a fia fogja megépíteni. És nagyon érdekes látni Dávidnak a reakcióit. Nézzétek meg, mit mond Dávid, amikor Nátán elmondja neki ezt, hogy figyelj csak, az este beszélt velem az Isten. És azt mondta, hogy nagyon értékel téged, nagyon szeret téged. Tudja, hogy te ezt, szíved vágy, hogy ezt megépítsd, és képes is vagy rá, erőt teljében vagy, de nem teheted meg. Nézzétek meg Dávid reakcióját. Ekkor bement Dávid király az Úr színe elé, leült, és ezt mondta, ki vagyok én, Uram, Istenem? És mi az én házam nép, hogy eljutottál engem idáig? Sőt, még ezt is keveselted, Istenem, és a távoli jövőre nézve is tettél ígéretet szolgált házának, és megmutattad nekem azt az embert, akit még nálam is magasabb méltóságra emelsz majd, Uram, Istenem. Mit is mondhatna még Dávid, ha ennyire megtisztelted szolgádat? Hiszen te ismered szolgádat. Uram, a te szolgádért és a te szándékod szerint, Uram, a te szolgádért és a te szándékod szerint vitted véghez mindezt a hatalmas dolgot, hogy megismertesd a hatalmas dolgokat. Uram, senki sincs hozzád fogható, sőt, nincs is rajtad kívül Isten, egészen úgy, ahogy magunk is hallottuk. Ez a másik tesztje. Vannak dolgok, amikor Isten kér tőlünk valamit, és mi úgy érezzük, hogy nem vagyunk rá képesek, és akkor nagyon-nagyon összemegyünk, és az Isten leajul hozzánk, és lehetetlen dolgokra képessé tesz. Ezek lehetnek nagyon nehéz dolgok, például Jeremiás élete, egy totál kudarcnak tűnik, és mégis elvégezte a munkát, lehetnek nagyon győzelmes, szép dolgok, mint Dávid vagy Salamon élete. Aztán vannak dolgok, amiket mi nagyon-nagyon szeretnénk megtenni. És Isten azt mondja, hogy ezt nem neked szántam. És akkor eldől, hogy mi igazán alázatosak vagyunk, vagy elkezdünk hisztizni. De nem, én akkor is nem, ez mi, nem, ez az én játékszerem. Nekem ezt meg kell csinálni. Én akkor leszek igazi király, ha én építem meg a templomot. A másik dolog, amit ebből Zsoltárból tanulhatunk, hogy a szívünk az nevelhető, Dávid szerint. Az a folytatódik a Zsoltár, inkább lecsöndesítettem, és megnyugtattam lelkemet, mint az anyától elválasztott gyermeket, mint az elválasztott gyerek, olyan bennem a lelkem. Bízzál Izrael az Úrban, mostandó fogva mindörökké. Van egy jó hírem, kedves testvérem, hogy az Istenbe vetett bizalom az tanulható. Nem olyan könnyű elválasztani egy gyermeket. Nem olyan egyszerű az. De nem lehetetlen. Ugye, amikor a gyerek picike, ő egy dolgot tud. Amikor szopcsízok, akkor van kaja. Ha nincs szopcsi, meghalok. Ez a két üzemmód létezik. És ha nincs szopcsi, akkor ordít. Hogy meg akarsz ölni? Meghalok. És szegény szülők kezüket, lábukat hányják el, hogy reagáljanak, mert nincs kialakulva gyerek, ez az bízalom. Annyit tud, addig biztos, még itt van az anyuka, a cici a számban, meg a tejecske, addig biztos. De ha nincs, akkor égszakadás, fölindulás. És azt mondja Dávid, hogy ez egy lelki kiskorúság, amikor attól érzem magam biztonságban. És a gyerek így tud kötődni, mikor picike. De amikor elválasztják, a bizalomnak egy másik szintjére lép a gyerek. És rájön arra, hogy akkor is biztonságban vagyok, hogyha nincs anyatej a számban. És akkor is biztonságban vagyok, hogyha anyukám karjában vagyok. És megnyughatatok az ő hangjától, az ő beszédétől. És van másfajta eledel is. És van keményebb eledel is, amit meg kell enni. És akkor elkezdek felnőni, elkezdek növekedni az Istenbe vetett bizalomba. Inkább lecsöndesítettem, és megnyugtattam a lelkemet. Mint az anyától elválasztott gyermeket, mint az elválasztott gyermek, olyan bennem a lelkem. Azt hiszem, hogy tanulgatnunk kell ezt. Én azt hiszem, hogy nem mindenki bolond, aki beszélget magával. Ne. Meg kell tanulnod beszélgetned a lelkeddel. Meg kell tanulnod. Igen. Azt mondja Dávid, hogy elkezdtem beszélgetni a szívemmel, a lelkemmel. És hogy egy anya a hangjával lecsendesíti, elcsitítja a gyereket. És a gyerek kezd felnőni egy, a bizonyos egy másik szintjére. De csak azt vettem észre, hogy megpihent. Megpihent Istenben a lelkem. És valahogy ennek a Zsoltárnak ez a központ üzenete, hogy Isten nagyon szeretné azt, hogy az ő legyen az életünk tengelye. Ő legyen a szívünkben, a mozgatóugrója legközepén, hogy meg tudjon benne pihenni a lelkünk. És most már csak néhány újszövetségi ígét szeretnék idehozni nektek. Az Úr Jézus is beszél erről nekünk. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Csak annyit jegyzek meg, itt Jézus a bizalomnak egy új szintjére készíti fel a tanítványokat. János 13-tól egész 17-ig az utolsó vacsora eseménye zajlik. Vár Jézusra a Getsemánékert, már ki kellene menni, de nem tud elszakadni a tanítványaitól, és a tanítványait bátorítja. És ezek az ő búcsú beszédei. Ezek az ő halál előtti végrendeletei, végrendelkezései. És ebből hozom az idézeteket. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Ugyanek a fejezetnek a végén azt mondja, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. És a főpapima előtt, mielőtt elkezdni imádkozni, van egy érdekes rész, a legvégén ezt mondja, ezeket azért mondtam nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízatok, én legyőztem a világot. És ha olvasod tovább, azt olvassuk, hogy ezek után Jézus fölemelte a tekintetét, és elkezdett imádkozni, és ez volt a főpapima, amit a tanítványok hallhattak. És hadd mondjam nektek, az újszövetségben is van egy ilyen dávidi ember, őt Pál apostolnak hívják. Ő is tanulgatta azt, hogy hogyan lehet a szívet nevelni. Háladó napon szoktuk ezt olvasni, Filippi 4:4-7. Azt mondja Pál, örüljetek az Úrban, bocsánat, ismét mondom, örüljetek, a ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel, mondjuk együtt folytatást, semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. De jó! Nevelhető a szívünk. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a szívedet és a gondolataidat Krisztus Jézusban. A mostani időkben is. És persze a kerék forog. Egy darabig covidos aszfalton ment a kerék, aztán gazdasági válság aszfaltján gurult a kerék, aztán a háború, aztán Közel-Kelet, aztán ez, aztán az, aztán mindig van valami az úttal, nem? De nem az a kérdés, hogy mi van a kerék alatt, hanem az a kérdés, hogy mi van és ki van a kerék közepén. Hát visszalapozok, hogy a képhez, bocsánat, hoppá, mit csináltam én itt? Jaj, ne. Ez az. Itt a biciklikerekre, ott állíts meg, kérlek. Ez az, jó. Hát ha jó, megnézed ezt a kereket, nézed sokáig, akkor egy keresztet fogsz látni a közepén. Nem tudom, észrevetted? Menjünk most szentírozásra, jó? Bocsánat, ennyi bűszaki szegény Anitának boldogságot okozok itt a fordításba. Nem tudom, hogy mondják szentírozni angolul, de menjünk, szentíroztassuk azt a kereket a szívünket. Ha sokáig nézed, az pont egy kereszt. És ezzel fejezem be, azt mondja Pál, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Itt jön mindig helyre a dolog. Ezért szoktunk úrvacsorázni, ezért szoktunk mindig a keresztről szólni, mert ott úgy helyre kerülnek a dolgok. Mert ott mindig az életünk közepe vizsgáltatik meg. És ott nem az útot fogjuk vizsgálni, a körülményeket, a kátyukat, hogy lejt, lefele megy, fölfelé, hogy esik, hogy szembe fúj a szél. Nem. Ott azt nézi meg Isten, hogy mi van a szívünkben. Hát lehetőségünk lesz most ezt a zsoltárt elénekelni. Jó? És utána imádkozni fogunk. Kérlek, gyertek és vezetesek minket ebben a zsoltárban.